Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Szederkényi Olga, könyv szerzője. Engem Lovász Lászlónak hívnak, én fogom ezt a beszélgetést társként Olga mellett lebonyolítani. A sikerről szól ez a könyv, amit én először olvastam róla, az volt, hogy a siker, az irodalmi siker, és akkor én rögtön személyessé teszem a dolgot, már hogy a magam szempontjából nyilván ezért is jöttek sokan. Van egy Lakás Talk Show című műsorom, amit a Viaszaton lehet látni, és én azt 2012-ben kezdtem el a saját lakásunkban forgatni, és oda ismert embereket hívtam el a saját nappalinkba, a saját kanapéra, és tulajdonképpen 8 évvel ezelőtt, ahol én tartottam a pályámban, így visszanézve ezeket az interjúkat, ezt önöknek sem javaslom. Tehát én sem teszem meg, pedagógiai célzatból, pedig jó lenne, mert hogy nézem ezeket a beszélgetéseket, és bár azokról az emberekről szól, akik oda vendégnek eljöttek, de leginkább azt látom, hogy az én kérdéseimben az jelenik meg, hogy 2012-ben én mivel voltam elakadva, vagy mi volt nekem a kérdésem, vagy mi foglalkoztatott engem, és utána én ott nagyon keményen presszionáltam a Stól Andrástól kezdve a Somán keresztül a Hajós Andrásig, hogy
Laci, ugyan... kezdek félni, bocs.
Féljél is. Én nekem ez valamennyire célom volt. Szóval addig jó, amíg te félsz, és nem én. Szóval, hogy...
Majd fordul a kocka.
Köszönöm. Szóval, hogy... Presszionáltam őket arra, hogy segítsetek már, légy szíves. Erről szóltak ezek az interjúk, hogy ez nálatok hogy van ti, akik már sikeresek vagytok. És akkor végre eljutok oda, hogy ennek kapcsán megkérdezzem egy ilyen példaesetet felvázolva, hogy neked a siker kérdése az miért volt ennyire fontos, és hogy jött össze ez az irodalommal?
Először is én is mindenkit köszöntök itt ezen a beszélgetésen, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek a mindenféle vészhírek és a fantasztikus idő ellenére. És akkor a kérdés, hogy a siker miért érdekelt engem? Hát engem az atipikus siker érdekelt. Tehát az, amikor valaki úgy lesz sikeres, hogy nem akar megfelelni, hanem nagyon vállalja magát őszintén, nem akar sem társadalmi kereteknek, sem konvencióknak megfelelni, és úgy lesz sikeres. Tehát, hogy organikusan kifejlődik valami olyan, ami aztán évszázadokon keresztül érdekes lehet az olvasóknak.
De hogy igazából neked a személyes kötődésed, hogy miért pont ez a dolog kezdett el téged érdekelni, az atipikus siker?
Tehát innentől pszichodráma csoportba megyünk át.
Hát igen.
Szerintem nyilván most arra vagy kíváncsi, hogy én sem vagyok az a megfelelős alkat. Tehát ez mondjuk kicsi korom óta kísért engem, már az óvodában is kisegítő iskolába akartak javasolni az óvónénik. Aztán hál' Istennek a szüleim nem hittek nekik. Nem tudom, valahogy én se vagyok az a típus, aki beszeretett volna állni a sorba, és emiatt választottam szerintem olyan embereket, akik szintén vállalták saját magukat. Ez nem volt nekik mindig egyszerű, ahogy egyébként nekem sem az, és aztán mégis az életüket igazolta.
De hogy ebben, amikor mondjuk egy író, egyáltalán az, hogy az írói siker, tehát arról beszéljünk, mert ez nagyon sokféle lehet, tehát lehet ez szakmai, lehet közönségsiker. Tudjuk, hogy van olyan, hogy közönségsiker, de a szakma az berzenkedik teljes mértékben ettől a dologtól. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt, amikor beszélgettünk előzetesen, akkor én mondtam, hogy tulajdonképpen egy sztárokról beszélünk, amit aztán te szerettél volna visszautasítani.
Hát igen, mert szerintem ők pont nem vágytak arra, hogy sztárként titulálják őket, bár ugye az írókról azt kell tudni, hogy azt szeretnék, ha minél többen szeretik őket, de ugyanakkor meg is ijednek ettől. De beszéljünk szerintem konkrét személyekről. Ugye az is nagyon érdekes, hogy nekem mondjuk az egyik személyes kedvencem az magyarok közül a Bródi Sándor, aki nagyon sikeres volt az életében egy darabig. Ő volt a magyar naturalizmusnak a megteremtője, ugye a magyar Zolaként is emlegették, és ő például csinált olyan bravúrokat, hogy írt egy drámát, aminek az a címe, hogy A tanítónő, és ennek két befejezést írt, egy happy endeset, amit ugye a közönség elvárt volna, és egy realistát. Most a Bródi Sándor is olyan volt, hogy egy bizonyos időben nagyon kedvelték őt, és az élete végén pedig elfelejtették, és aztán most is eléggé feledésbe merült. Tehát, hogy a siker az változik. A Shakespeare is olyan volt, hogy a saját korában szerették, aztán utána a 17. század, 18. század, 17. 18. században eléggé elmerült, és aztán utána a romantika korával emelkedett megint föl, és azóta töretlen a sikere. Tehát... igazából nem tudom, hogy őket ki az, akire a korában, vagy a korukban sztárként néztek, főleg, hogy akkor nem volt ennyire erős média jelenlét, tehát nem kapcsolták be őket, nem tudom én, valamelyik reggeli adásba, vagy nem vettek részt ilyen műsorokban, valóságsokban, bár egyébként például pont Boccaccio-nak a szereplői úgy nevezi az egyik interjú alanyom, a Bánki Éva író és irodalomtörténész, hogy ők voltak az első villalakók. Ugye Boccaccio arról írt a Dekameronban, hogy amikor kitört a nagy firenzei pestis járvány, akkor tizen elvonultak egy kastélyba, és ott egymásnak történeteket meséltek, és ők tényleg villalakók voltak a mai szemmel nézve.
És akkor tulajdonképpen ezeken a siker történeteken keresztül közelebb tudunk jutni a szerzőknek mondjuk személyiségében valamihez? Hát ezt hogy láttad?
Igen, én a könyvben arra törekedtem, hogy picit foglalkozzunk a magánélettel is, meg a személyiségükkel is, de csak annyi valamennyi a műre tartozik. Tehát, hogy ezek nem a magánéletről szóló beszélgetések, vagy írói életutakról szóló beszélgetések, hanem nagyon erősen jelen van benne az is, hogy ők mit alkottak, és miért pont azt tartották fontosnak elmondani.
De hogy mondjuk ilyen siker... tűrőképesség, kudarc, tűrőképesség. Olyan dolgok, amit mondjuk a mai ember egyébként, tehát hogy élővé tud válni, miközben olvasom a könyvet, az a szerző, akiről éppen szó van, én erre gondolok.
Hát abszolút, tehát például ott van mondjuk Tolstoj, aki ugye gyakorlatilag mondjuk két életet élt, tehát ő mondjuk, tehát ugye ebben sikerszerzők vannak, olyanok, akiket elfogadott a kánon, illetve olyanok, akiket nem. Mondjuk Tolstoj példa arra, hogy a kánon elfogadta, Rejtő Jenő példa arra, hogy nem. Tehát őt a humora, meg a könnyed stílusa miatt még mindig inkább a ponyva kategóriába sorolnak. És tehát Tolstojról is kiderül, hogy ő 33-35 éves koráig, tehát ez a krisztusi életkorig élt egy nagyon nagyvilági életet, fogyasztotta a nőket, az alkoholt, meg mindent, ami ugye ebbe belefér, és aztán ugye visszavonult a birtokára, és ott muzsikként, tehát idézőjelben parasztként, bár ugye ő gróf volt, élte az életét, tehát teljesen ki tudott ebből az egészből szakadni. Ez tehát abszolút nem egyszerű, mert ugye teljesen saját magának kell az utat törni, ahogy én szoktam mondani, nem tudom, 7 méter mélyben a bányában, és nyilván ehhez kívülről nem jön annyi megerősítés, hogyha valaki a saját útját járja, és mondjuk a társaság életet elhagyja. Tehát ugye ez nem volt soha egyszerű, tehát hihetetlen alkotói válságokon mentek keresztül, mert maximum a családjuk tudta őket támogatni, de még az sem mindig, mert ugye egy írónak, meg egy alkotónak az egy nagyon fontos alapszemélyiségjegye, hogy elégedetlen, hogy nem tudja, hogy amit írt, az örök életű lesz-e, ugye ők örök életűek szeretnének lenni, nem tudják azt, hogy ez el lesz-e fogadva, vagy jó-e, vagy nem jó. Ez mindig utólag derül ki, ezt mindig az utókor állapítja meg.
Uh-huh. És hogy egyébként, tehát hogy abban mondjuk közelebb lehet jutni, hogy, vagy látsz valami közöset ezekben a történetekben, vagy interjúkban, hogy mégis akkor mi? Tehát, hogy egy ilyen, ez egy borzalmas kínlódás igazából.
Igen, egyébként pont most tegnap volt egy beszélgetés itt a Margón, Alexi Michelikkal beszélgettem Zoomon Párizsban, élő egy színészrendező, író, tehát film és színházrendező, és ő írt egy drámát Edmond címmel a Cyrano de Bergerac keletkezés történetéről, tehát hogy ezt a drámát Edmond Rostand hogyan írta, és van benne egy részlet, mint Alexi Michaliknak a drámájában, amit egyébként ő óriási sikerrel vitt színre Párizsban, és 5 Molière díjat is nyert a darabért. Van benne egy pici rész, hogy a színész népség már csak ilyen, morgással műveli kertecskéjét. Tehát, hogy kell ez a belső elégedetlenség, ez az állandó ellenkezés ahhoz, hogy valaki egy olyan alkotói fázisba eljusson, ahonnan kreatív tud lenni, tehát, hogy meg akarja mutatni.
Igen, csak hát ez a fajta bizonytalanság igazából, amíg nem jön a siker, vagy aztán egyáltalán nem jön a siker, meg amit mondtál, hogy a környezete, vagy a család, hogy mennyit tud segíteni egy olyan embernek, aki azt gondolja, hogy valamit tud, de aztán ebben bizonytalan is, és egyébként miért hinne bárkinek a saját környezetében?
Hát igen, de őnek az a legnehezebb szerintem, hogy saját, tehát hogy ugye az ember egyébként szerintem, mert itt a teremben mindenki tudja a választ, meg akik velünk vannak interneten, és esetleg élőben nézik a műsort, meg szerintem te is tudod, hogy alapvetően az ember egyedül van. Tehát hiába veszi körbe egy család, persze, hogy ezek szuper dolgok, meg vannak, van szerelme, vannak gyerekei, vannak barátai, és így tovább, de egy alkotói folyamatban egyedül vagy. Tehát, de nem, az élet egyéb nehéz területein is, amikor mondjuk elveszíted egy szerettedet, vagy egy csalódásért, ezzel egyedül kell megküzdened, tehát beszélgethetsz másokkal, de akkor is alapvetően ezt a dolgot egyedül kell feldolgozni, és ez nagyon nehéz. Na most az alkotói folyamatban ez hatványozottan jelen van, tehát ez már egy olyan dimenzió, amit szerintem csak azt tud elviselni, aki erre hivatott.
Csak igen, ráadásul... Tehát, hogy
mit szeretnél tudni, Laci? Mit mondjak?
Én mindent szeretnék tudni egyrészt, de na, például itt nekem a saját dolgaim egyébként itt már visszajönnek, mert hogy az, amikor az ember valamit csinál, tehát mindenki egyedül van alapvetően, tudjuk, hogy most önök is egymás mellett ülnek ketten, hárman, meg tudnak dolgokat beszélni, de amikor leválnak ezek az emberek rólunk, és este hazamegyünk és leülünk a kanapéra, akkor mégis ezekről az emberekről is gondolunk valamit, hogy ő miért mondja nekem azt, vagy miért gondolkodik úgy ebben a dologban, de az író ehhez képest azt csinálja, hogy minden ilyen dolgot viszont kitesz a nagy közönség elé, és hogyha nem ketten, hárman meg a család láthatja azt, hogy egyébként én egyedül mivel küzdök, akkor hadd lássa mindenki. És nyilván ez egy óriási nagy nehézség. Tehát, hogy ez a fajta bizonytalanság mégiscsak ettől a tetvágytól, meg motivációtól mégiscsak azt a döntést hozza, hogy akkor viszont hadd lássa mindenki, hogy hát jó, ez túlzás, de hogy mi a baj. Tehát, hogy mi történik belül.
Hát igen, és akkor, hogyha ezt le is írja, ugye ezt nagyon sokan mások okulására is írják le, de mondjuk pont Tolsztoj mondta azt, már ilyen 80 körül volt, amikor azt mondta, hogy hiába írtam egész életemben, ugye ő evangélista is volt, tehát ugye ő neki nagyon erősen egy ilyen morális keresztény vonal is jelen van a műveiben, hiába írta le, amit szeretett volna az emberek okulására, az emberek mégsem tanulnak belőle. Tehát ez utána aztán egy olyan saller, amit még nehezebb feldolgozni szerintem mondjuk egy írónak. És ami mondjuk érdekes lehet így a lelkizésünkben itt a színpadon, az szerintem a nőknek nyilván a helyzete, tehát hogy például az egyik fejezet az mondjuk Jane Austenről szól, akinek a műveit a mai napig földolgozzák filmekben, meg fallja a közönség. Szerintem biztos, hogy itt a teremben az Értelem és Érzelem, vagy akár az Emma, vagy a Büszkeség és Balítélet című könyveket, vagy ezeknek a filmfeldolgozását látták. Ugye Jane Austen úgy kezdett el publikálni, hogy a nevét sem írhatta ki, tehát hogy ez mondjuk tényleg egy olyan hatványozottan nehéz dolog lehet, hogy valaki úgy ír a 18. században, amikor megjelenik a könyve, akkor csak az van odaírva, hogy novel by a lady, tehát hogy egy regény, amit egy nő írt, tehát a nevét sem vállalhatja fel, tehát hogy mondjuk, hogy ő neki milyen lehetett az, hogy volt egy ilyen belső indítatása, és akkor abban a korban ráadásul agleányként egyedül maradt, nem lett családja, nem lettek gyerekei, és a társadalom hogy nézett rá, ugye nem is tudták, hogy ő írta a könyveket, és így tovább. Tehát, hogy ez aztán már tényleg egy olyan feketeöves fokozat, amit nem tudom, hogy valaki miért vállal, de úgy látszik, hogy mégis megérte, mert most meg már ez a nő, akinek nem volt neve, a 10 fontos bankjegyen tündököl.
Igen, nem tudjuk, hogy miért vállal. Ez az egyik része egyébként, és erről beszéltünk is, hogy ez tök érdekes, hogy abban te láttál-e felfedezni valókat, hogy nők és férfiak a sikerrel, hogy állnak, hogy melyik mit visel jobban, jobban kezeli-e, természetesebb-e, kevésbé természetesebb, rámegy-e sikerre is akár, vagy kudarcra is, vagy a nők például ezt jobban kezelik. Tehát, hogy ilyeneket láttál-e az interjúban?
Hát én szerintem... Én nem tudom, én boldog írót, nem tudom, hogy, tehát én nem láttam, tehát akár nő, akár férfi, az örök elégedetlenség mindenkiben benne van, de meg is kell nézni, főleg már az érett korukból a portrékat róluk, hogy látszik, hogy egy hihetetlen vívódó sors az, amivel ők meg vannak áldva. De hát ugye, szintén Szabó Magdáról is írtam hanem van benne egy páros interjú. Szabó Magda is többször keresztül ment az élete folyamán olyan dolgokon, amin szerintem nagyon sokan elvéreztek volna. Tehát amikor egy ponton nem engedték, hogy publikálja a könyveit, és csak az asztalfióknak írt, amikor egy napon megnyerte a Baumgarten díjat, és még ugyanazon a napon visszavették tőle, azután, amikor úgy döntött a férjével, hogy nem vállalják a megszületendő gyermeküket, mert félnek attól, hogy milyen korban fog fölnőni. Amikor bizonyos ponton a hatalommal együtt kellett működni, akkor ő meddig engedte ezt a dolgot. Ugye Szabó Magdának nagyon mélyek a könyvei egyébként, tehát ő nem egy olyan szerző, aki boldog nők romantikus érzelmeiről ír, hanem a pokol legalsó bugyrába megyünk le, mondjuk akár az Őz című könyvvel, ami mondjuk nekem a személyes kedvencem. De hát az olyan, hogy az ember olvassa, és akkor 20-30 oldalanként le kell tenni, mert nagyon komolyan fölteszed magadnak a kérdést, hogy úristen, lehet, hogy én is ilyen vagyok.
Hát ez az, igen. De hogy én arra vagyok igazából kíváncsi, de ez lehet, hogy megint, ez már túlzottan is személyes az én szempontomból, amit én látok, hogy férfiak néha, mit tudom én, általános férfiról beszélünk, a terhek alatt hajlamosabbak az összeomlásra, és nehezebben viselik az élet viharait, pláne ha írók mondjuk tegyük föl, és nők mondjuk ebben is erősebbek, mert valahogy a, nem tudom, a lelki alkat, vagy a hozzáállás ahhoz, amit az élet hoz nekünk, és azzal mit kezdünk dolog.
Hát szerintem mindegyikre van példa, tehát hogy ezek a szerzők, akikről vannak ezek a beszélgetések az Irodalmi Poppikonok című könyvben, ők mindegyik kőjük összeomlott többször az életük során. Ugye itt az a kérdés, hogy egyszer csak fölállsz-e vagy sem. És amikor fölállsz, akkor utána fölfele tudsz elindulni, vagy egy új irányba tudsz elindulni, vagy pedig megrekedsz azon a szinten, belesüppedsz esetleg az önsajnálatba. Vagy ugye Hemingway mondja, Hemingwayről is szó van az egyik beszélgetésben, vagy hát az egyik beszélgetés róla szól. Ő mondta azt, hogy egy író életében az a legfontosabb kérdés, hogy ki hal meg előbb, az ember vagy az író. És hogyha az író hal meg előbb, akkor utána az embernek nagyon gyorsan utána kell halnia, mert nincs dolga a földön, ugye ő szegény, öngyilkos is lett. Tehát ezek nagyon súlyos dolgok. Lehet, hogy egy olyan nőnek, akinek van mondjuk gyereke, de ez is egy saját választás, tehát most én nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, de hogy akinek van gyereke, annak nyilván van dolga, hogy reggel fel kell, akkor mit tudom én, reggelit kell csinálni, el kell vinni a gyereket az oviba, vagy annak az idején nem tudom én, el kell vinni zenetanárhoz, és így tovább, tehát akkor van egy olyan felelősségtudat, ami miatt nem halhatsz bele a fájdalmadba, vagy a problémádba. Tehát lehet, hogy mondjuk ilyen szempontból egy férfinak, de hát egy férfinak is lehet olyan felelősségtudata akár a környezete felé, hogy nem engedi ezt, vagy pont az a hivatás, ami benne dolgozik, hogy valamit meg kell írnia, vagy valamit közölni szeretne, lehet, hogy az nem hagyja nyugodni. De ilyen szempontból szerintem az alkotóknál nő és férfi között nincs. Én nem látok annyira különbséget.
Oké, beszéljünk arról egy kicsit, hogy hogyan válogattad össze a szerzőket, akik a könyvben vannak. Mik voltak a szempontjaid, saját érdeklődés, vagy kötelezők, akikről azt gondoltad, hogy nem lehet a könyvből kihagyni, vagy esetleg a környezetedből gyűjtöttél benyomásokat, vagy ötleteket esetleg, illetve aztán majd beszéljünk arról, hogy kiket szólaltattál meg, illetve hogy hogyan válogattál alanyokat a páros interjúkhoz.
Mivel én is atipikus személyiség vagyok, mint az interjú alanyaim, ezért erre nem tudok választ adni. Tehát azt tudom, hogy az első az, hogy született 2012-ben, Kolozsváron éltünk egy 3-4 évig, ami egy fantasztikus időszaka volt az életemnek, és a későbbi időszakra eléggé kijelölte a pályámat. Ott akkor még a rádiónak voltam tudósítója, és én ott találkoztam. Hát ugye mi az első, az Erdélybe elmegy az ember, főleg, hogy ahogy Erdélyben hívják a magyarországiakat, főleg a tápos, akkor nyilván én addig még nem olvastam a Drakulát, és akkor azt gondoltam, hogy akkor a Bram Stokernek a Drakuláját el fogom olvasni, és ez engem annyira megfogott ez a könyv, hogy mennyire modern, meg akkor utána olvastam a Bram Stokernek is, hogy ő ki volt, hogy ő is egy színházi impresszárió volt, és aztán valahogy találkozott, egész pontosan Vámbéri Ármin, magyar orientalistával találkozott egy esős londoni utcában, és akkor ott hallott Dracula történetéről és a vámpírokról, és Bram Stoker zsenialitása már aztán az, hogy ő a Vlad Cepes havasalföldi fejedelmet, aki ugye a karóba húzó Vlad volt, és a vámpír történeteket összekapcsolta, aminek ugye az angol irodalomban addig már volt előzménye, Mary Shelley-nek a az alkotására gondolok, hogy és a könyv maga, tehát hogy annyira modern volt, hogy egyrészt viszi a történetet a Bram Stoker, de közben vannak benne napló részletek, levelek, tehát egy olyan ritmusa van az egész történetnek, ami abszolút akár a 21. században is megállná a helyét. Nyilván a mai szemnek egy picit lassabb ezt az egészet befogadni, de engem teljesen elvarázsolt az egész, meg egyébként, hogy ugye ezt Erdélyben olvastam, Erdély, ami ugye tele van babonákkal, legendákkal, tehát ott tényleg hihetetlen, ott az utcán, ha az ember jár, nem tudom én, bárkivel találkozik, akkor ezek a dolgok felmerülnek, tehát nem tudom én, hogyha valakit valami rossz ér, akkor elfúj egy, tehát ezzel találkoztam személyesen, hogy elfúj egy gyufát, és berakja a vízbe, és akkor abból iszik egy kortyot, közben elmormol valamit, miközben mész a tavaszi parkokban, a közben a nők a kis farügyeket, a fenyőrügyeket gyűjtik, mert abból főznek olyan főzetet, amitől állítólag ők egészségesek lesznek. Ha egy kisgyereket megdicsérnek, hogy milyen szép, akkor így megköpködi az anyukája, hogy ne érje az áltatosság, és így tovább, tehát hogy az ott egy ilyen nagyon, meg hát erről rengeteg könyv van, és akkor arra gondoltam, hogy ez volt az első, hogy akkor én ennek egy kicsit alaposabban a nyomába szeretnék eredni, és akkor a Hévíz irodalmi folyóirat, ami azelőtt indult nem sokkal, vevő volt erre az ötletre, hogy csináljak páros interjút. És akkor utána, mivel még Erdélyben voltam, akkor Gróf Bánfi Miklós hagyatékával találkoztam, aki ugye az Erdély trilógiát írta. A Gróf Bánfi Miklós aztán egy dokumentumfilmet is csináltam, és ő is egy olyan különleges figura volt, egy reneszánsz ember, aki, ja még a Bram Stokerről annyit, tehát hogy ő impresszárió volt, és 8 évig írt ezt a regényt, és annyira hitt benne, és utána tényleg egy bomba siker lett, amit azóta is földolgoznak, meg ettől a vámpír témától nem tudunk szabadulni, és ez ugye nekik köszönhető. Tehát valamire rátapintott, pedig alapvetően nem volt író. Ugyanez a Bánfi Miklósnál, hogy ő is ugye volt politikus, színházi díszlettervező, ő karolta fel Bartók Bélát, neki köszönheti Bartók Béla, hogy befutott, és akkor egyszer csak eldöntötte, hogy könyvet is fog írni. És ez a könyv is annyira sikeres lett, az Erdélyi trilógia, ami aztán utána a kommunizmusban ugye méltatlanul el lett felejtve, de most éppen Angliában akarnak belőle egy ilyen sorozatot csinálni. Hogy szóval ő is egy olyan ember volt, hogy valamiért azt gondolta, hogy le kell írnia azt, hogy ez a társadalom berendezkedés a 20. század elején miért fog elbukni. És brilliáns szereplőkkel, de ugyanúgy több rétegűen, mint ahogy Tolsztoj is, tehát hogy van benne szerelmi szál, de közben a politikai vonal is, ez a rothadó arisztokrácia is jelen van az egész könyvben, és van, az egész kap egy olyan erdélyi színezetet, amitől nagyon különleges lesz. Tehát így indult el, és akkor utána, nem tudom, valahogy így egymás után jöttek ezek a történetek, tehát jött a Kármely Vinetú, jött a Rejtő Jenő, jött az Agatha Christie, jött a Jane Austen, stb. Tehát, hogy utána már kialakult egy koncepció a fejemben, hogy azok a könyvek érdekelnek, vagy azok a szerzők, akik letehetetlenek, tényleg a saját útjukat járták, van, akit befogadott a kánon, van, akit nem, de hogy öntörvényűek voltak.
Tehát, hogy igazából az eljutunk odáig, hogy a siker dolog, és az öntörvényűség, de hogy megint csak ott vagyok ebben, hogy te mit akartál ebből kiszedni.
Remélem, a beszélgetés végére megkapod, amit szeretnél.
Biztos, folyamatosan, tehát hogy nem, csak hogy az ember igen, amikor kiválaszt tényleg egy olyat, hogy amikor 8 éven keresztül készül egy könyv, és akkor nyilván az a része fog meg téged, hogy ez a küzdés, vagy nem tudom, tehát hogy azért dolgozni, hogy egyszer csak eljöjjön valami, ami nem tudom, hogy el fog-e jönni.
Meg a mai világban ez talán egy picit érthetetlen, hogy valaki ennyi ideig benne tud maradni egy történetben. Tehát, hogy ez azért egy hihetetlen dolog, hogy mondjuk, ha ezt úgy képzeljük el, hogy egy folyó, 8 éven keresztül nem jöhetsz ki belőle. Pedig milyen egyszerű lenne egy év után azt mondani, hogy kész vége, menjen nyomdába, vagy akár másfél év után is így tovább, de hogy valaki annyira utána akar az egésznek menni, hogy könyvtárakban kutat, levelez, térképeket nézeget, az egésznek a történelmi hátterének utána néz. Tehát, hogy valaki tényleg ennyi ideig. De ugyanezt mondjuk lehetne mondani a Füstmiláról is, aki ugye a feleségem történetét ugyancsak 7 éven keresztül írta, és és aztán a második világháborúban jelent meg Magyarországon, abszolút a közönynek a talajára hullott. Ugye ez, aki olvasta vagy ismeri a történetet, ez egy monológ. Egyes szám első személyben egy férfi mondja el a feleségének a történetét. Semmifajta történelmi színezet nincs benne, az egész időtlen. Ugye ezzel az emberek nagyon sokszor nem tudnak mit kezdeni, mert mindenki ahhoz tudja magát kötni, hogy az a szereplő az a mai világban mondjuk hogyan boldogul, vagy legalábbis ezt nagyon sokan szeretik. Ugye ez egy abszolút időtlen, egy abszolút érdekes az, hogy egy monológ, és így tovább, és aztán valamiért Franciaországban ez befutott, és utána nem tudom, hogy hány nyelvre lefordították, és ami nekem csodálatos, hogy utána pedig jött Enyedi Ildikó, aki beleszeretett ebbe, és ő beleragadt ugyanúgy ebbe a történetbe, ugye Enyedi Ildikó filmrendezőről beszélek, aki 20 éve szeretné megcsinálni ezt a történetet, és ő se adta fel, és ugye most már az utómunkálatai folynak a filmnek, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ő hogyan tudja ezt a történetet földolgozni, de hát aztán ez egy újabb csavar, amikor két ilyen különc, ha lehet így nevezni, és nem sértek meg senkit ezzel, valamennyire egymásba szeret a síron innen és a síron túl.
Igen, szerintem sokan várjuk ezt a filmet egyébként. Az interjúkról beszélünk egy kicsit, hogy ott egyrészt az, hogy hát hogy hogyan választottál alanyokat, az valószínűleg egy elképzelhető dolog, hogy mit akar az ember, meg mondhatod, hogy a koncepció megszületett igazából, de amikor ezeket elkészítette, ezeket a beszélgetéseket, egyrészt, hogy ez mennyi munka volt egyébként, amire az egész könyv megvolt, amikor te úgy érezted, hogy nem tudom, hogy történt a dolog, hogy készültek az interjúk, és már írtál, vagy előbb minden interjú legyen meg, és aztán a könyvnek nekiállni, hogy ez hogy működött. Aztán majd beszélünk arról is, hogy milyen szempontok alapján tudsz ilyen beszélgetéseket megcsinálni.
Hát én az elején nem gondoltam, hogy ebből könyv lesz, hanem csak elkezdtem ezt csinálni, mert én nagyon szeretem magam belásni egy dologba. Tehát én így szeretek elmerülni egy történetben, mert az nekem mai modern kifejezéssel adja ezt a flow élményt. Tehát, hogy minél jobban lemész, annál jobban ugye megszűnik a külvilág, és egy teljesen más állapotba el tud jutni az ember. Ugye ehhez nyilván kell rengeteg szabadidő, meg munka, meg eltökéltség. És hát egy-egy ilyen interjúra heteket, van amikor hónapokat készültem, mert a szerzőknek olvastam a könyveit, monográfiákat, amiket írtak róluk, de nem is tudom, hogy mikor dőlt el, hogy mi volt az a pont. Mondjuk lehet, hogy már ugye ebbe 19 szerzőről vagy főhősről beszélünk. Szerintem hát egy olyan, tehát 8 évig dolgoztam rajta, de egy olyan másfél évvel ezelőtt dőlt el, hogy akkor ebből lehet egy könyv, mert ez most már egy akkora anyag.
És akkor onnantól kezdve ez az a másfél év, az sűrűbb volt sokkal, mintha 8 évet nézed? Már hogy nyilván időben persze, csak hogy munkában az oroszlán része, akkor az melyik? A jó alap, a 8 év, vagy ez a másfél, ami...
Hát mindegyiknek megvan a maga nehézsége, meg a maga szépsége. Tehát nyilván utána egy ponton megijed az ember, hogyha ez megjelenik nyomtatásban, könyvformájában, akkor nem lehet benne hiba, akkor ugye az ember ellenőriz, megnézi, hogy hova lehet még valamit becsatolni, és így tovább. És az interjú alanyaimat pedig úgy választottam, hogy barátom a Google, tehát elkezdtem rákeresni arra, meg hát nyilván könyvtárakban is, hogy kik azok, akik vagy monográfiákat írtak, vagy tanulmányokat ezekről a szerzőkről. Tehát olyan hasonszőrű őrülteket idézőjelben kerestem, akik ugyanolyanok, mint én, hogy abban az egy témában specialisták, és ez azért fantasztikus, mert abban ők tényleg specialisták. És akkor ilyenkor derül ki az, hogy ugye most van a mai világban egy ilyen mennyiségi szemlélet, mindenből kell sok, legyen 200 kabátom, vegyünk, nem tudom én, 87 zsemlét reggelire, vagy évenként cseréljük le az autónkat, legyen 3 telefonunk, a gyereknek legyen 89 legója, és így tovább, és hogy egy embernek az életét lehet kutatni egy életen keresztül. És szóval ugyancsak az olvasás, ami egy nagyon fontos dolog szerintem, ott is van ez a mennyiségi szemlélet. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy idén elolvastam 200 könyvet, és így tovább. Ami fantasztikus, hogy nem a telefonját nézi, meg elolvas. De érdemes megpróbálni olyan éveket is, hogy csak elolvasom a Bovarinét, mondjuk Flaubertől, ami az én személyes kedvencem az egyik, vagy akár az Anna Kareninát. és vagy akár ha belefér, akkor elolvasom még egyszer, és akkor elolvasok esetleg egy életrajzot Tolstojról, és az egy nagyon másfajta hozzáállást adhat az élethez, és az ugyancsak beindíthat az emberben egy ilyen flót, ha vágyik rá. Tehát nem biztos, hogy erre van szükség. Tehát nem azt mondom, hogy baj az, ha valaki egy évben 200 könyvet elolvas, sőt, tök jó azzal kezdi a napját, hogy elolvas egy verset mondjuk, vagy stb. Meg nyilván van, amikor erre is van szükség, hogy falni. De ki lehet próbálni szerintem azt is, hogy egy dologban elmerülni. Ez egyébként ugyanígy a munkakapcsolatban, vagy a magánéletben is érdekes lehet, hogy egy dologban, egy emberben még annyi kincset lehet találni egy életen keresztül, ami nem biztos, hogy ebben a fogyasztói világban divatos, de nagyon sok minden kiderülhet egy emberről, még 40 év után is.
Igen, ez jó az újraolvasás, és gondolom azért, nem tudom, kinek van olyan, akinek van ilyen fix könyv, ami minden évben jön újra. Ez kézfeltartással 1, 3, 4, 6. Jó, tehát még van ezt az eszmét terjeszteni, még van
dolgod. De ha csak egy
ember
emeli fel a kezét, már az is tök jó.
Jó, de hát örülünk természetesen, és a többieknek meg a javasoljuk, hogy próbálják ki. Bármivel lehet könnyebben kezdeni, aztán lehet, hogy az lesz élete könyve. Nem tudom, egy használati útmutató. Tehát, hogy igen. Ez a flow élmény engem továbbra is érdekel, de nem akarom forszírozni, mert tényleg akkor elmegyünk terápiás irányba, és szerintem azt nem feltétlenül szeretnéd. Említettél már pár történetet, illetve nem, még előtte akarom kérdezni, hogy lehet úgy felkészülni az interjúkra, meg hogy tudtad úgy megcsinálni, és nyilván itt a személyes oldala is benne van a dolognak, hogy ebből tényleg ne az legyen, hogy ezek az emberek, akik egy-egy szerzővel, egy-egy művel nagyon sokat foglalkoznak, hogy egyébként fölmondják azt, amit egyébként várhatunk mondjuk egy ilyen irodalmi elemző könyvtől, vagy nem tudom. Tehát, hogy mégis az, amit te kerestél, ez az atipikus működés, meg a siker, hogy ezt hogyan tudtad kiszedni?
Hát, nem tudom, szerintem ez így ösztönösen jött, de semmi, tehát soha nem úgy szerettem volna elkezdeni az interjút, hogy nem tudom én, most ki az, akit még nem mondtam a könyvből.
Itt nézd, összeírtunk egyébként múltkor
mondjuk,
pár szerzőt. Molnár Ferenc például.
Igen, tehát hogy mondjuk Molnár Ferenc mikor született, és akkor ki volt az anyukája, meg az apukája, meg milyen iskolába járt. Tehát nyilván ezek is meghatároznak egy embert, de általában az szokott kiderülni, hogy teljesen szerény sorsból jönnek. Tehát ugyanúgy, mint mondjuk akár nem tudom én, Mozart vagy Leonardo da Vinci, akiknek átlag emberek voltak a szülei, de hát akármelyik írót is mondhatnám, hogy igazából engem az érdekelt, hogy ők íróként hol születtek meg, tehát általában annak mindig van egy pontja, vagy hogy mi volt az a társadalmi közeg, ami körbevette őket, amiből ők valamit vagy ki szerettek volna emelni, vagy pedig valami ellen szerettek volna menni. Vagy milyen meghatározó találkozás volt az, ami mondjuk Boccaccionál ugye volt a nagy szerelme, a Fiametta, ami ugye elindította ezen az úton, de akár találkozás Dantéval és így tovább. Szóval, hogy innen indultam el, és soha nem szerettem volna az interjú alanyaimmal egy polcra helyezni magamat, tehát hogy szakértőnek tűnni, mert itt pillanat alatt lehullok a porba, tehát ezzel mondjuk tisztában vagyok, hanem érdekesen föltenni olyan kérdéseket, amikre ők szívesen válaszolnak. Azért ebben valami rutinom, ha megengedhetem magamnak, van, mert ugye előtte, vagy hát dokumentumfilmesként is, meg újságíróként is ezt csináltam, meg csinálom a mai napig, hogy olyan sarokpontokra valahogy rávilágítani, amikről nekik utána van kedvük beszélni. Tehát belekérdezni már a dolgokba. De erre receptet nem tudok mondani, tehát ez így valahogy jött.
Jó, oké. A páros interjúk azok hogy működtek? Vagy annak mi a nagyon nagy előnye szerinted? Vagy mi az, ami megmozgat az alanyokban is valamit, meg a történetekben is megmozgat valamit? Tehát maga ez a technika.
Hát egyrészt, ugye én eredetileg jogász vagyok, de soha nem dolgoztam jogászként, ugye ott mondják azt, hogy egy tanú nem tanú. Tehát, hogy egy embernek a véleménye az nem elég, tehát én mindig a híreknél is egyébként minimum két forrásból érdemes informálódni. Ugyanezt gondoltam, de ezt is ösztönösen, tehát hogy nem gondoltam én ezt át. És akkor különböző nézőpontokat, tehát mondjuk az Agatha Christie-nél volt egy irodalomtörténész, a Miklós Ágnes Kata, aki a krimi műfajáról írt egy könyvet, és ővel ezt a könyvet elolvastam, illetve olvastam vele egy interjút, és ő abban azt mondta, hogy ha egy szerzőt kellene kiemelni a krimi irodalmából, akkor Agatha Christie-t emelni ki, és arra gondoltam, te vagy az én emberem. Ugyancsak az Agatha Christie-nek ugye a műveit a Biblia után a legnagyobb példányszámban adták el a Földön, több mint 4 milliárd példányban, és akkor ezért azt gondoltam, hogy nagyon érdekes, hogy az olvasók őt miért szeretik. És volt egy olyan vagy most éppen nem tudom, hogy létezik-e, mert sajnos aki ezt alapította, a Cibóka Tamás, ő időközben elhunyt, és azt gondoltam, hogy akkor ő lehet egy másik érdekes, aki ezt elkezdte, tehát egy hihetetlen rajongótábort alakított ki ez az oldal, és elkezdték ők is megfejteni a dolgokat, ilyen apró kis részletekről írtak cikkeket, hogy hány szereplő van, hányszor teáznak, van-e magyar szál a krimikben, hihetetlen programokat szerveztek, stb. Tehát ők meg egy ilyen rajongói oldalról tudtak nagyon érdekes információkat adni. Agatha Christie-ről, aki ugye szintén egy nagyon érdekes személyiség volt, gyakorlatilag két életet élt, mert miután a férje, az első férje elhagyta, aki volt a Christie, ő ez alatt ugye... Az első világháború alatt ápolónő volt, és akkor ugye onnan hozza ezt a tudását a mérgekről, meg az ápolónői hozzáállásról, és így tovább, ami ugye nagyon sok krimiében előfordul. Utána lett egy második férje, aki pedig régész volt, és akkor azt a régészeti tudást építette be a könyveibe. Ugye a kettő között, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy egy nőnek könnyebbe vagy nehezebb, hát az Agatha Christie-nek volt, vagy hát igen, volt egy lánya, de amikor az első férje elhagyta, akkor idegösszeomlást kapott, és egész Anglia őt kereste, az egész angol hadsereg, az összes újságnak a címlapján ott volt, hogy eltűnt az írónő. Aztán megtalálták őt egy vidéki hotelben, úgyhogy nem is tudott magáról semmit, és ezután mégis föl tudott állni, aztán lett egy második férje, és tudta folytatni az írói alkotását. De visszatérve a fősodorba, ahol most tartunk, hogy... Vagy például Tolstojnál meg az érdekelt, hogy egyrészt ott a Hajnádi Zoltán, Puskin érmes irodalomtörténész, a Puskin érmet Moszkvában osztják, tehát őt ott is elismerik. Az ő monográfiáját olvastam, és azt gondoltam, hogy ő a legjobb ember erre. Viszont az Anna Kareninát, én nagyon szeretem a filmeket, ugye nem csak azért a dokumentumfilmeket csinálok, hanem ugye egyébként is. Az Anna Kareninát... Nagyon sokszor feldolgozták filmben, és akkor ezért azt gondoltam, hogy nézzük meg, hogy miért érdekes ez filmen már a Néma film korától fogva. Tehát ugye Néma filmesként is megcsináltak, és akkor megtaláltam Bárdos Juditot, aki pont itt ül az első sorban, aki filmesztéta ezzel foglalkozik, őt is az interneten kutattam ki magamnak, hogy ő lesz az én emberem.
És irodalmi tinderezés ment tulajdonképpen.
Igen, nagyon keményen. És akkor az Anna Karenát ugye mindig színházban is feldolgozzák, tehát az Anna Karen az egyetlen, ahol három interjú van, ahol a harmadik interjú alanyom pedig a Sós Attila, a Trojka Színházi Társulásnak az alapítója, akik ugye megcsinálták pár évvel ezelőtt nagyon nagy sikerrel az Anna Karenát Grillus Zorkával a főszerepben, és hogy színpadon is miért lehet ez érdekes, ez a tragédia gyakorlatilag. Ugyanolyan örökérvényű 170 év után, vagy 150 év után az Anna Karenina, mint akkor volt. Tehát a nőknek a problémái nem annyira változtak meg. És az is érdekes egyébként, hogy Tolstoj ugye folytatásokban írta ezt a regényt. Tehát hogy annyi minden izgalom volt, újságban jelent meg, hogy ott mondjuk így kerestem. Tehát minden szerzőhöz valahogy próbáltam egy olyan iránytűt találni, ahol két különböző nézőpont találkozik.
Igen, és most, hogy egyébként meséled ezeket a történeteket, sokkal inkább értem, hogy miért nem kérdezném meg tőled azt, hogy egyébként van-e neked kedvenced ebből a kötetből, de az azért érdekelhet engem, hogy volt-e olyan történet, ami egyébként téged nagyon megérintett, vagy amit nagyon meg tudtál élni azokból, amiket itt találtál az interjúk közben.
Hát én amikor ezekben éltem, akkor éppen én mindegy. Tehát, hogy én akkor azokban a hetekben vagy hónapokban, nekem az egyik kedvenc álmodozásom az időutazás. Tehát ez rendszeresen gyakorolom ezt, meg úgy egyébként álmodozni is eléggé szeretek, és akkor nekem ez fantasztikus volt, hogy éppen a Vadnyugaton éltem, vagy az Orosz Cseppén, vagy nem tudom, Firenzében, vagy Budapestben, vagy Budapesten a 20-as években, vagy 1909-ben Kolozsváron, és így tovább. Tehát, hogy engem akkor mindegyik nagyon magával ragadott, mert mindegyiket nagyon mélyen meg szerettem volna ismerni.
Kinek ajánlod ezt a könyvet, vagy szerinted milyen a te olvasód? Hogy képzeled el az olvasódat?
Úgy, mint téged, Laci, szerintem te vagy az, te vagy a prototípus.
Mert nagyon rú, nem? Vagy most hagyjuk a külső jegyeket. De most komolyan, tényleg érdekel. Lehet, nem ismernek annyira jól a...
Hát szerintem az nagyon... Tehát mindenki, aki szereti az irodalmat, és akit nem az íróknak csak a magánélete érdekel, hanem a mű is. Ugye ma már szerintem a... régi szerzőknek az írásait nem biztos, hogy meg tudjuk érteni, hogyha a kort nem ismerjük. És ebben ez nagyon sokat segíthet szerintem, hogy az ember elhelyezi magát a korban, picit megismeri a szerzőt, de mondom, hogy nem olyan mélységben, hogy ő neki most éppen milyen szerelmi viszonyai voltak, vagy a magánéletet hogyan élte, hanem mondjuk milyen ambíciói voltak, mi foglalkoztatta, miben volt úttörő, és így tovább. És akkor a műveiről is nagyon sok minden felcsillan, ami alapján pedig valaki kiválaszthatja azt, hogy melyik kötetet szeretné elolvasni. Ugye szerintem nagyon fontos a bármivel kapcsolatban, tehát ugye a gondolkodással kapcsolatban a beszéd, hogyha, tehát a kettő összefügg, úgy tudunk gondolkodni, hogyha beszélünk valamiről, és az irodalomról való, ez gyakorlatilag az irodalomról való beszéd, ami nagyon, nagyon érdekes lehet, és ami további gondolatokat ébreszthet bárkiben.
Jó, tehát akkor terjedjen vírusszerűen. Egyrészt a hozzáállás, másrészt pedig az információ, meg ezek a történetek. Olga, nagyon szépen köszönöm. Kérdésekre szerintem nem válaszolunk, én sem. Szederkényi Olga, köszönjük szépen, irodalmi popikonok, és akkor nem tudom ki az, aki még nem vásárolta, mert akkor én mindenképpen javaslom, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, és köszönjük szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük, hogy itt voltak.